ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy. Kálmán Orsolyával, a Magyarországi Rendőrfőnöknők konferenciájának elnökével Hegyi Imre beszélget.
Segítsen ki beszélgetésünk első perceiben, mi a tiszteletteljes megszólítás formulája?
Hát ha nagyon röviden akarom mondani, akkor testvér, ha hosszan, akkor azt mondom, hogy Magyarországi Rendfőnöknök konferenciájának elnöke.
A testvér szó nekem egy picit, én nagyon régen születtem, mint hogyha lejáratódott volna itt a magyar közéletben.
Én úgy remélem, hogy már elfelejtette mindenki ezt a lejáratást, és nem is akarja olyan értelemben használni, ahogy annak a korosztálynak az iszonyatos, hanem inkább úgy használja, hogy testvér, tehát egy test, egy vér tagjai a kereszténységben.
Az előbb említett egy családi vonatkozást is ennek a testvér szónak az értelmezésével kapcsolatban.
Hogy pontosan így vagyok a saját öcsémmel, aki 35-ben született, hogy ne is mond nekem ezt, hogy testvér. Pedig hát igazán jó testvérek vagyunk, és ő pedig nevel 9 gyereket, saját gyermeket, és azok nagyon jó testvérek egymásnak. De hát az ő lelkében is még ott vannak a gyermekkorának azok a mély nyomai, amikor a testvért másra használták.
Orsolya testvér, beszélgetésünk első felében inkább a magánszféra érdekelne engem. Mi a története annak, hogy annak idején, gondolom, nagyon fiatalon, apácának szántál magát?
Hát először is a legfontosabb és a lényeg benne az Isten hívó szava. Tehát az a tény, hogy megérzi az ember, hogy minden, ami a Földön van, az hiába való, és valami fontosabb van, valami, ami örök, valami, ami változatlan, ami nem hiába való, nem egy törtetés, egy tülekedés ebbe a világba. Konkrétan mondjam, gyerekkoromban, vagy fiatal lánykoromban olyan élményem volt, hogy elkezdtem érettségi után dolgozni, irodában, olyan iskolába jártam, és akkor hát lehetett venni ezt, lehetett azt, akkor még lehetett venni abból, amit kerestem. És akkor kiderült, hogy ez nem elégíti ki az életet, hogy ez kevés. Hát most mindig egy újat, mindig, és csak azért, hogy egy új kosztüm, egy új kalap, hát ezért nem érdemes élni. Többre vágyik az ember. És akkor ismerkedtem meg a Katolikus Lányok Országos Szövetségén keresztül a Szociális Testvérek Társaságával. Ez a Leány Ifjúsági Szervezet egy nagyon jó ifjúsági szervezet volt, aki lelkületében mélyen katolikus, aktív, modern nőket akart nevelni, akik a társadalom minden helyén megállják a helyüket, vagy minden helyzetében megállják a helyüket. És hát ott megismertem a testvéreket, akiknek sokkal tágabban ez a feladata, de ugyanakkor lekötve magukat az Úristen hívó szavára. És hát akkor elérkezett Budapest ostroma, és akkor pláne úgy éreztem, hogy semminek semmi értelme, hiszen halomra dől a szüleim úgy összekapargatott kis családi háza, mert odalőnek a németek, meg az oroszok, aztán jönnek az oroszok, azok elvisznek mindent. És ez borzasztó volt. Ezután csak azt lehetett mondani, hogy Uram, egészen akarlak követni, és azért szeretnék élni, hogy az emberekért dolgozzak. Tehát Istent dicsérjem, az embereket szeressem, szolgáljam.
Nagyon szép gondolatok ezek, és ilyen magasztos mondatok mellett én félve fogalmazom meg a magam kis ellenvetéseit, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy Krisztus az embereket arra teremtette, hogy boldogan éljenek, hogy családot alapítsanak, hogy szaporodjanak. Nem iszonyatos lemondás ez egy ilyen isteni parancs szellemében?
Akiket az Úristen magának hív, azoknak adja a lélekben azt a gazdagságot, hogy sokkal inkább anyává lesznek, mert ügyeknek, társadalmi rétegeknek, korosztálynak lesznek az anyái, anyjai, és ezt meg is tapasztalja az ember, tehát semmiképpen sem úgy, hogy értelmetlen lett, mert gyümölcstelen az élet, nincs utánpótlás. Mint említettem, az öcsémnek 9 gyermeke van, tehát unokatestvéremnek szintén, szóval olyan család, ahol bőven volt gyermekáldás. Szokták is mondani, hogy bepótoltuk, amit te elmulasztottál, akkoriban, amikor még nem nagyon tudták, hogy én miért követtem el ezt a mulasztást.
A családban mi volt az első reagálás?
Édesapám boldog volt, azt, hogy ő mindig is ezért imádkozott, hogy az Úristennek adhasson gyermeket, neki csak én voltam és az öcsém. Az édesanyám pedig hát egészen el volt keseredve, és nem akart belenyugodni, mondván, hogy én olyan tökéletlen vagyok, hogy semmiképp se vagyok alkalmas arra, hogy szerzetes legyek.
Milyen adottságai kell legyenek egy embernek ahhoz, hogy alkalmas legyen?
Nem annyira az adottságok lényeges, hanem hogy meghallják az Úristen hívó szavát, és akkor az Úristen át tud alakítani a mozgékony emberből, komolyan Isten felé forduló, meditáló ember tud teremteni, a kevésbé ügyesből ügyeset, mert az ő segítségével sikerülni fog. Tehát ő akkor már aztán nekiáll és formálja az embert, minden lépését, hát kvázi áttransportálja arra a síkra, hogy ő akarja.
Hozza nekem még megfoghatóbb közelségre azt a pillanatot, azt a lelki folyamatot, amikor hát leegyszerűsítve azt mondja, hogy az Úristen hívó szava. Okay. Hogy jelentkezik ez most? Ne haragudjon meg a profanizmusért, szóval kedden még ennek semmi nyoma, és szerdán egyszerre csak van egy ilyen?
Igen, sőt egyik pillanatban semmi nyoma, és a másik pillanatban pedig. Hát van egy olyan pillanat az én életemben, amikor lelki nap volt, éppen ennek az leány ifjúsági csoportnak, 40. március 15-én, amikor azt mondta az előadó, hogy az Úristen életben hagyott, ostrom után voltunk márciusban, még romokban Budapest, az Úristen életben hagyott, az Úristennek célja van veled, veled. Nem nekem mondták, 100 lánynak mondták. Én azt hallottam ki belőle, hogy velem más célja van, lefoglalt magának, és azt akarja, hogy őt kövessen.
Ilyen egyszerű.
Ilyen egyszerű. Hát azt már kiegészítette, még az nem ment máról hónapra, akkor még én utána elmentem 46-ba a jogászbálba, ott már pláne úgy láttam, hogy ennek semmi értelme sincsen, hogy én itten várjam, hogy felkér egy fiatal ember, meg nem csak én, hát a többi barátnőim is ott lestük, hogy erre jönnek-e a fiúk, vagy nem, aránylag kevés férfi volt akkoriban.
És senki nem síratta meg, amikor ez tényé vált?
Aztán mire tényé vált, akkor annyira nehézé váltak az idők, hogy az volt a rendemnek, vagy társaságomnak az óhaja, hogy titkosan legyek szociális testvér, azaz nem mondhassam senkinek, tehát a szüleimnek se. És így éltem le az elmúlt elnyomatás 40 évét, hogy senki nem tudott róla.
Ezt komolyan mondja, hogy a családban sem tudta senki?
Senki se tudta a családban sem. Tudták, hogy mindig elmegyek lelki napra, elmegyek kirándulni, elmegyek több napra. Az rendszerint lelki gyakorlat volt.
Volt ennek praktikus oka? Vagy pedig ez csak mondjuk egy fegyelem kérdése volt?
Igen, igen. A társaságnak eredeti elgondolása szerint volt ilyen célja, de abban már benne rejtőzött a alapító Slachta Margitnak az a meglátása, hogy nagyon nehéz idők jönnek a szerzetesek életében, amikor jól jön az, hogy nem nyilvánosan szerzetes, nem nyilvánosan apáca, és mégis úgy él, és mégis úgy tör utat, és mégis úgy cselekszik. Ez volt az ő elgondolása, úgyhogy óhajtotta is, hogy legyen a társaságnak olyan tagja, aki nem nyilvánosan, szóval jelek nélkül, egyenruha nélkül végzi a feladatát az élet minden területén. Ez volt az egyik, egy ilyen óvatosság. A másik pedig, hogy eljutnak oda is, ahova egyenruhával nem jut el valaki, mert azt mondhatja rá az illető, hogy hát te hivatalból mondod ezt, mit tudom én, mi a meggyőződésed, de hát kötelez a ruha, azért beszélsz így.
Nagyon érdekes, több gondolat fogalmazódik meg bennem. Az egyik, hogy itt ülünk a Ferenciek tere fölött egy emeleti szobában, és hogy civilben beszélget velem, noha a nyakában függ egy nagyon szép medál. Mit jelent ez?
Ez a Szociális Testvérek Társaságának a jelvénye, Szentlélek. Néhány éve változott erre a modern formára, mert lehet mondani, hogy egy modern, mert nem egészen kirajzolt galamb, hanem inkább szimbolizálja a galambot. Hát a felírás pedig a Veni Creator Spiritus, a Teremtő Szentlélek, akinek hát a hirdetői és az ő gondolatainak a megvalósítói szeretnénk lenni.
Kihetett egy olyan nevet, ami a mai generáció fiatalabb tagjainak vagy mond valamit, vagy nem. De ha mond, akkor Slagta Margit neve mindenképpen a politikai vonatkozásában mond valamit.
Slagta Margit egy rendkívüli egyéniség, kevés születik ilyen, egy századba esetleg egy, aki azt mondta, hogy szociális testvérek társaságát nem csak mondta, hogy létre is hívta, de hogy a szociális kérdések nem abból állnak, hogy segítünk az embereken, és kenyeret adunk, vagy ételt, vagy ruhát, hanem jó törvényeket kell hozni, olyan törvényeket, hogy ne létezzen a társadalomban olyan réteg, amelyik elnyomorodik, amelyik tönkre megy. És ezért ő a politika szintjén próbálta ezt valósítani. Annyira, hogy 21-22-23-ban ő képviselőnő volt, majd pedig 45-46-48-ig képviselő is volt, de közben is tevékenykedett.
Mondhatom azt, hogy apácaként?
Apácaként, hát igen. Ő inkább a szerzetes szót használta, éppen azért, mert a társaságot már úgy alapította, hogy az egyenruha se volt annyira elütő a világi öltözettől, sőt, hát ugye kezdetben egészen olyan volt, mint ahogy akkor öltözködtek a világi nők a 20-as években. Úgyhogy hát apácaként, szerzetesként, igen, ott volt a parlamentben, és hozzászólt az iskolák államosításához, tiltakozott az iskolák államosítása ellen. Hát akkor már eredménytelenül, mert akkor már annyira megerősödött a kommunista oldal, hogy felmorsolta a szociáldemokrata pártot, nagyrészt a kisgazdapártot is, tehát nem igen volt ellenállás. Sok félelemmel telt időszak volt 48, hisz akkor még a szerzetes rendek nem voltak feloszlatva, mert csak 50-ben oszlatták fel, tehát még nyugodtan be lehetett járni a Szociális Testvérek Társaságának anyaházába, ahova én is bejártam természetesen, és hát abból édesapámnak olyan problémája, baja lett, hogy elbocsájtották az állásából, mert hogy a lányod minden reggel bemegy a Tököli út 69-be, hát ezt már úgy kinézték, és ezért őt elbocsájtották. Úgy tudom, hogy akkor az én munkahelyemen is meg volt írva a felmondó levelem, de egy fiatal ember, akivel gyerekkorunkban együtt játszottunk, az félretette, és aztán nem hagyta benne a pakliba. Ő kommunista volt, meggyőződéses kommunista, úgyhogy így akkor nem bocsájtottak el.
Mondja a saját testvér, az, hogy szerzetesi élet. Milyen lemondást, hétköznapi örömökről való aszkétikus elvonatkoztatást jelent, mi egy női szerzetesi élet, 10 parancsa, mik ennek az életnek az örömei, bánatai, csalódásai?
Hát pont csak ezeket fogalmazza, örömét is mondott, szerencséje, mert ennek az életnek csak öröme van, tetszik tudni. Nem vár otthon a férjem részegen, nem kívánja, hogy most add elő az tiszta inget. Na, de komolyra fordítva, ennek a öröme és legnagyobb öröme az Istenhez kapcsoltság, hogy nem vagyok egyedül. Hát ennek a megtapasztalása egy hallatlan nagy jó. Hát ugye már nem vagyok fiatal, tehát ez a korosztály ma már csak azon jajgat, hogy milyen egyedül van. Én meg sose vagyok egyedül, mert mindig velem van az Úr, veled vagyok, ezt hallom. Hát ez a napi imákban természetesen ez az egyik 10 parancsolat, a napi ima, ami szentmiséből, az egyház hivatalos imájából, a magánimából, a mi közösségünkben körülbelül 2 óra hossza naponta ima. Ami öröm. Ezt komolyan mondom, hihetetlenül hangzik, de ahhoz is kell az, hogy meghívott az Úr, tehát én akkor vele vagyok. Az az én életem társa, az én lelkem másik fele, az én lelkem másik fele az Isten, az egy micsoda dolog, micsoda, hát egy észsel föl se fogható, és pedig mégis van, Mert ha volna a társ él lelkemnek földön másik fele, akkor én amellett élném az életemet. Mert a két lélek ott találkozna, és az én lelkem nem fél, mert az Isten egészíti ki. Én azért nem vagyok egyedül. Ez az öröme. Aztán hát...
Na most a keserveiről egy kicsit, mert azért csak nem hagyom magam.
Igen, hát a keserveiről, mert ugyanez lehet nehéz is. Igen, hogy imádkozom, de fel kéne ugrani, mert ezt meg azt meg amazt kell csinálni. Aztán hát mi még keservet nem is nagyon tudok mondani. Nekem annyi örömöm volt. Hát esetleg az egymás közt, ha meg nem értjük egymást, ugye ez a szerzetesi élet, közösségi élet, szóval ott nem egyedül él az ember. Nem csak úgy nem vagyok egyedül, hogy az Isten velem van, hanem hát Magyarországon még 101 néhány társam is van, akikkel találkozom, akikkel törődöm.
Na, akkor tegyük csak vissza ezt az életérzést a szétszórattatás időszakában. Ott is érezték ezt, vagy nem, még érezni is óvatosan kellett?
Érezni mindenképp óvatosan kellett, de azért nagyon éltük, és nagyon találkoztunk, hogy most mióta szabad találkozni, némelykor összeszaladunk, hogy de jó is volt akkor, mikor lépten nyomon, azért együtt voltunk, mert nem szabad együtt lenni.
Nem volt soha dosszié a maguk együttlétéből?
De. Annyira volt dosszié, hogy még 1976-ban, amikor én már nyugdíjba mentem, 1976-ban behívtak fiatalabb testvért a rendőrségre, és hát azt kérdezték tőle, hogy hát hol dolgozik most az Orsi néni, és akkor mondta félénken, hogy hát én úgy tudom, hogy nyugdíjba ment, és akkor elővettek egy dossziét, és lapoztak, azt mondja, igen, január 1-ével nyugdíjba ment. Szóval így a dossziéről tudok, de hát ennyit.
Ennyi. Ha jól értem a szavait, akkor ez a szeretett közösség, ez azért nagyjából civil foglalkozásokat űzött, és szabad idejében élt egymásnak és a nagy lelki programnak.
És a lelki programnak, tehát mondjuk a családok látogatásának gyakran csinálták a testvérek, magam is, hogy sok gyerekes családokhoz elmenni, hogy segíteni, vagy kivasalni, vagy a mama helyett helytállni, míg annak el kell menni valahova, szóval ezek mentek munkaidő után.
Na de Orsi néni, mi volt azokkal, akiknek nem volt munkahelyük?
Hát mondjuk az elmúlt 40 évben ez a nagy jó megvolt, hogy mindenkinek volt munkahelye, ugye most ezt hangsúlyozzam ki, de nem mintha visszasírnám ezeket az időket, mert az egyház mindig is munkahiánnyal küzdött, és az egyházi munkák ellátásához mindig kellett ember. Egyházközségi munkákhoz, a plébániákra, a templomok ellátása, a kántori munka, a hitoktatás, ez mindig nyitva volt, és mindig bármennyi embert fel tudott fogadni, még az elnyomatás éveibe is szükség volt rá.
Mondja, a saját életében nem volt olyan, hogy Úristen, de nagy fába vágtam a fejszém.
Nem tudom, mert mindig akkora örömmel töltötte, nem mondom, hogy nem, de érdekes, hogy férhez se akartam menni, pedig hát volt, hogy jaj, ha ugye maga ennyit keres, én annyit keresek, milyen szépen megélni.
Tegyük össze.
Mondták, igen, tegyük össze, hát a szöveg. És eszem ágában nem jutott volna.
Szép lány volt?
Nem tudom, nem hiszem, olyan hétköznapi, amilyenből egy tucat van, vagy 12 egy tucat.
Mondja, van krisztusi utalás arra, hogy ezek az aszketikus életek az ő programja szerint bonyolódnak?
Hogyne, hát ez egy nagy program, mert jött az ifjú, a gazdag ifjú, és hát nagyon követte az Úr Jézus már napokon keresztül, míg az járta ott a Galilea utcáit, és akkor hát mondta neki az Úr Jézus, hogy jöjj és kövess engem. És a fiatal ember nem követte, elment, mert nagyon gazdag volt. Nem tudott lemondani, mert azt mondta, hogy add el mindenedet, és úgy kövess engem. Add el mindenedet. És a fiatalember elment szomorúan, mert nem tudta eladni mindenét. És akkor a harmadik, negyedik században Remete Szent Antal egyszer, 20 éves korában egy szent misén ezt az evangéliumot olvasták, hogy az Úr Jézus mondja az ifjúnak, és még az is benne van az evangéliumban, hogy az Úr Jézus látta, hogy elmegy, szomorúan utána nézett, mert nagyon megszerette a fiatalt. és ezt az a Szent Antal meghallotta, és akkor eladott mindenét, és követte az Úr Jézust. Ez volt az első, ő aztán remetességbe vonult. Ez volt a szerzetességnek a legkezdete, amikor ő meghallotta, és azt mondta, ha az Úr Jézus ezt mondta, hogy add el mindenedet, és úgy kövess engem, akkor ezt valakinek meg kell csinálni. És hát azután aztán, hát remete Szent Antal után, Szent Benedek már az 5.-6. században, ő is először a pusztába vonult, aztán rádöbbent arra, hogy hát ez kevés ott egyedül élni, és létrehozta az ő rendjét, amelyik hát mai napig is egyik legnagyobb rendek egyike, a Szent Benedek rend.
Várom, hogy mikor tesz említést az első női rendről.
Remete Szent Antal a remeteiket tömörítette össze a pusztába, és ugyanott már 200 női remete is volt, akik szintén elvonultak a pusztába. A Szent Benedeket mondom, akit jobban ismerek, még remete Szent Antal, tudom, hogy meg is csömörlött a tanulmányai során attól a római könnyelmű élettől, amiben az ő korosztálya élt, és ezért próbált meg egy szervezett, közösségi, liturgiát kedvelő, liturgiát élő, tehát imádkozó közösséget létrehozni.
Egy 40 éves időszakot úgy élt le, hogy ön is nyugodtan megcsömörölhetett attól, hogy mennyire nem a lélek dolgai kerülnek előtérbe. Most meg a nagy lapozás, a történelmi lapozás után azt tapasztaljuk, hogy mindent alárendelünk az anyagi boldogulásnak, a pénz bálványa előtt táncol a társadalom.
Mi pedig reménykedünk abban, hogy ma is vannak fiatalok, akik meghallják, hogy menj, add el mindenedet, és úgy kövess engem. Vagyis ne törődj a karrierrel, és van ilyen fiatal ma is.
De hogy... mondjuk a Hyde Park sarkán fölállnott, és Orsoly nővér azt mondaná...
Én boldogan tudnám hirdetni, hogy
Mennyi esélye volna, hogy ott...
Hát az, igen, ez nehéz kérdés. Hát azért vannak ma is fiatalok. Arányaiban Magyarországon nem is olyan rossz a helyzet.
Hát egyáltalán vannak-e ilyen 40 év után olyanok, akik hajlamosak megérteni ezeket az életszépségeket és programokat?
Nem olyan egyik percről a másikra, mint ahogy azt reméltük akkor, mikor a rendszerváltozás volt, mert amikor először a Jelenics atya piarista rendfőnök úr azt mondta, hogy 10 év is kell, még egy új generáció felnő, akkor gondoltam, hát borzasztó, miket beszél ez a jele, 10 év, hát holnap. Hát azóta már tudom, hogy bizony eleinte még csak keresgéltek a fiatalok, hát most 5 évvel, 6 évvel a rendszerváltozás után, hát körülbelül 280 olyan fiatal van ma, aki indul a szerzetesség felé, férfi és nő.
De és akkor már Orsoly testvér tulajdonképpeni munkájáról van szó, hiszen az ön kezében fut össze az egész magyarországi ilyen jellegű intézmények szervezeti gondja, szervezési gondja, felügyelete. Miből élnek? Teljesen önfeltartók, vagy pedig van ehhez valami, hogy úgy mondjam, idézőjelben szponzor?
Mindjárt a legnehezebb, amit kérdezhet, mert én is folyton azt kérdezném, hogy ki tartja fenn, mert régen az egyháznak volt annyi uradalma, földje, hogy abból fönn tudta tartani a szemináriumokat, az iskolákat, a kórházakat, ma pedig nincsen. Hát aztán van ez az állami csipcsup, hogy adnak vissza innen házat, onnan azt, ami rom, amit rendbe kell tenni. Egy nagy segítség van, hogy nagyon sok rendnek a gyökerei külföldön vannak, és azok a külföldi ma még élő szerzetesek támogatják az újjáinduló magyarországi szerzetes rendeket. A másik pedig, hogy bizony sok rend bevallja, hogy a kis nyugdíjukból, tehát még a minimál nyugdíjukat is összerakják, és akkor együtt élve abból jobban ki lehet jönni.
Beszéltem én egy idősebb apácával, aki azt mondta, hogy édesfiam, én ugyanúgy építettem a szocializmust, mint te. Én bizony vas és edényboltban voltam elárusító, csak hogy eltettem a moírtóba az apáca ruhát.
Mert hogy abba temessenek el, ez volt mindnek a leghőbb óhaja, hogy de abba temessék el, és akkor úgy ment a proszekurára az ember egy halál esetnél, hogy hát tetszik tudni, nővér volt az illető, és hát itt van a rendi ruhája. Mindjárt nem tudom elmondani. Ez döbbenetes azért, hogy és akkor azt mondja az, aki hát ott megmossa a halottat, vagy felöltözteti, és hát másnak is be kell vinni a ruhát, de amikor a fátyolt kell bevinni, és hogy tetszik tudni, hogy hogy kell feltenni, és mondja az illető férfi, hogy hát természetesen tessék elhinni, hogy szépen rendesen föl lesz öltöztetve, mi rendesen felöltöztetjük a nővéreket, és nagy tisztelettel.
Nem akadt Magyarországon olyan világosan gondolkodó, előretekintő politikai áramlat, amelyik bekalkulálta volna például a magyarországi kórházi helyzetbe azt a fajta apáca réteget, amelyik régen megoldotta ott a legnehezebb szolgálatot a kórház falain belül. Ez megrokkant, és nem tudom, mennyire él újjá.
Hát ez legkevésbé tud újjá éledni, mert a kórházi munka legnehezebb munka, ahhoz nagyon masszív, erős, nem sértésként mondom, parasztlányokra van szükség, és ma még legtöbb esetben szerzetesnek a képzett, tanult emberek mennek el, tehát nem az egyszer, a munkásság, parasztság, mintha nem is lenne ezen a vonalon.
Ez egy nagyon érdekes szociológiai összegezés, és hinnem kell Orsolya testvérnek, hiszen itt az ön íróasztalán futnak össze országosan ezek az adatok. Van ebben valami törvényszerűség, hogy a képzetlenebb réteg az távol marad?
Még inkább leköti őket az anyagiak hajszolása, az anyagiak hajkurászása. Hát, hogy törvényszerű-e? Nem tudom. Talán inkább az Istennel foglalkozni sokkal inkább szellemi dolog.
Bocsásson meg a kérdésért. Egy kicsit felületesen intéztük el, hogy mennyiből él meg egy apáca? Napi önfenntartásához, energiája újra termeléséhez mennyi az a minimum?
Azt hiszem, hogy ők a létminimum alatt élnek, nem azt hiszem, de tudom, mert hát ma, hogy már kezdtem is mondani, hogy bevallják itt rendi előjárók, hogy a nyugdíjukat rakják össze, és úgy tudják nevelni azt a fiatalt, aki közéjük jön, és akit képezni kell, vagy akivel meg kell ismertetni a szerzetes élet lényegét, tehát az ima életet, azt a munkát, amire vállalkoznak, és hogy ma legtöbb közösség, ebben közelednek egymás felé a különböző rendek, hogy a legtöbben apostoli életre hivatott munkát végeznek, azaz leginkább hitoktatással, egyház körüli munkálatokkal foglalkoznak.
Eleve eltökélt életek, ezek a szerzetesi, női szerzetesi életek, vagy pedig némely esetben belejátszik egy nagy személyes életbukfenc, egy csalódás, egy elmenekülési vágy?
Hát mind a kettő lehetséges, mert van olyan, aki azért lesz szerzetes, mert otthon olyan tarthatatlan a helyzet, olyan rabiátus apja van, vagy anyja, aki, vagy talán még italos is, úgyhogy bizony elég nehezen, szóval egyszerűen nem lehetett otthon létezni, de azért nem ez a jellemző, mert azért sérült embernek helytállni Isten dicséretben, emberek szolgálatban, tehát lelkileg sérült embernek az nagyon nehéz. De hát Istennél semmi sem lehetetlen.
Orsolya testvér, 280-ról tett említést, mint olyanokról, akiket sikerült beiskolázni, fiatalok, pályakezdők. Hányan vannak női szerzetesek most az országban, idősebbek, akik aktívak, dolgoznak?
2620.
Hogy hasonlít ez a háború előttihez?
Akkor a utánpótlás se annyit, hanem a 187, mert az előbbi szám a férfiakkal együtt volt. ez a háború előttihez, akkor körülbelül 9-10 ezer volt a szerzetesek száma. De hát ugye azért 40 év az egy nagy választó, és hát nem vehettek fel közbe tagokat, és meghaltak közbe. Voltak rendek, akik teljes tagságukat kivitték nyugatra, Sacré-Cœur például.
De most visszatelepültek, úgy hallottam.
Visszatelepültek, igen, egy részük elkezdte így szépen az életet.
Hát ha már megemlítettük a Sacré-Cœurt, tudna nekem nevezetesebb rendeket mondani, akik egymástól világosan elkülöníthető programmal hirdetik meg az életüket?
Hát mondjuk az angol kisasszonyok, ugye tanítórend, ciszterci nővérek, akik kontempláló rendek, azért élnek csak, hogy imádkozzanak, de persze azért tanítanak hittant mellette. Akkor nagyobbra Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek, ők volnának a betegápoló nővér utánpótlás, bár egyik legnagyobb rend az övéké, mert 249-en vannak ma Magyarországon, és utánpótlásuk is van 10, de mégsem mind betegápoló akar lenni. Őnekik pedig van megállapodásuk az Egri kórházzal, mert ott vannak kapcsolataik, és ott képződnek azok, akik ápolónők akarnak lenni, de 10-12 ápolónő most az egy semmi ahhoz a nagy szükséghez, amiben vannak a kórházak.
Ezek a rendek tiszteletdíjat sem kapnak. Úgy kalkulálják őket, mint akik ezt úgyis úgymond szerelemből csinálják?
Igen, hát valamennyit kap az államtól a püspöki kar, és abból egy részt ad a szerzeteseknek is, ami körülbelül egy évre, egy személyre 16 ezer forint. Ügységdíj, nem tudom, minek lehet nevezni. Csak nem az anyagi a döntő, mert ugye mégiscsak azt mondta az Úr Jézus az ifjúnak, hogy add el mindenedet. Hát ez most megtörtént, el van adva minden. Most szimbolikusan értem, hát nincsen semmi. Kezdheti előről, alulról. Ugye tényleg elkezdték építeni, mert azért csak kell nekik is, hát kell egy sokszorosítógép, kell egy írógép, több minden kell, és azt lassan úgy beszerezgetik.
Mondja, hol van az ilyen rendekbe toborzás, hol hirdetik meg azokat a kinyíló kapukat, amin be lehet surranni a világ elől ide a falak közé?
Igen. Hát évente az egyház minden április elején egy hivatásébresztő napot tart. Ezt megelőzi rendszerint hivatásébresztő lelki gyakorlat, amit szintén szerzetes nővérek, fiatal szerzetes nővérek tartanak. A fiatalot most úgy értem, hogy most már 30 éves, tehát ő már tudja mondani a nála fiatalabbnak, a 18 évesnek, 20 évesnek, hogy jöjj, kövess, nézd, hogy élünk. És minél nagyobb egy rend, annál inkább tud önmaga is egy ilyen toborzást, és hát azt a katolikus újságokban meghirdeti, és akkor hát összehívja a fiatalokat. Hát persze, ha összehív 90-et, abból 9 se maradott, de...
Megijednek?
Meg is ijednek, meg jobban akarják tudni, meg nem akkor döntenek pont. Hallottam ilyet is, hogy hát ugye ő hallotta a hívó szót egy ilyenen, aztán hazament, és aztán gondolta, hogy igen, ő tudja, hogy nem kell férhez mennie, de tovább nem tudja, hát majd az Úristen eldönti.
Az előbb azt találta mondani, hogy nézd meg te hozzánk betévedő fiatal, milyenek vagyunk, hogyan élünk. Mi hogyan élnek? Aszketikusan, nehezen, szerényen, eltolják maguk elől az élet apró örömeit. Hogy?
Nem, hát azért azt nem. Azt azért mégse. Hát attól függ, hogy mit veszünk apró örömeinek, mert nekem például a legnagyobb örömöm, ha kimegyek Csobánkára, és ott azt látom, hogy a havon keresztül kibújik a hóvirág, és olyan csodálatos, és mikor nappal még zimankó van, és hideg, akkor valósággal didereg. Hát ezt most komolyan mondom, a hóvirág didereg. Sőt, úgy, mintha becsukná, mintha sapkát venne a fejére, olyan zöld valamivel betakarja a fehéret. ezeket az örömöket csak akkor lehet észrevenni, ha az ember éppen rózsafüzért pergetve sétál a kertben, ha kellene mosni otthon, meg takarítani a gyerekeket, etetni, unokákat orvoshoz vinni, akkor erre nem volna idő, hogy én azt nézem, hogy a hóvirág didereg. De én közben az Isten dicsérem, miközben ebbe gyönyörködöm.
Az elképzelhetetlen, hogy aki ott a gyerekekkel győzködik, és mos, és vasal, és gürcöl, és törje a fejét, hogy a másnapi kosztpénzből hogy jön ki, hogy az is tulajdonképpen megharcolása egy emberi életnek, és az is Isten dicsére.
Nem fölé vagy alárendelés, ez a kettő a világérse azért, hogy én el vagyok ragadtatva a szerzetes élettől. Nem szeretném, ha ebből az derül neki, mert minden tiszteletem a 9 gyermekes sógornőmé, aki mindig készen áll a 9, vagy most már 26 tagú családjának a szolgálatára.
Majdnem olyan, mint egy szerzetesi szolgálat.
Hát akkora. És ha én beszélek a lélek örömeiről, akkor ő beszél arról, hogy de tudod, mikor a Misike azt mondja, hogy már ki tudja mondani ezt a szót, vagy azt a mondatot, hát ő neki meg az a legnagyobb gyönyörűség. De hát az Úristen így teremtette a világot. Hát az egész világ nem a mi birtokunk, csak amit a szív felfoghat magába sajátunknak, csak annyit mondhatunk.
Idézi a költőt.
Nem így mondta, sokkal nálam, sokkal bölcsebb Vörös Marti.
Egy olyan emberrel beszéltem, aki visszafelé is igazolva látja hajdani elhatározását, és előrefelé is.
Hát előrefelé mindenképpen, ez a jövő útja. Nem azt mondom, hogy 11 ezer szerzetes lesz újra Magyarországon, de akik lesznek, azok tudatosan lesznek, önként vállaltak lesznek, tehát nem a nyomorból mentek el szerzetesnek, mert nem tudtunk már otthon kapálni, vagy nehéz volt etetni a disznókat.
És nem is a szerelmi zsákutcából.
És esetleg abból se, hanem tudatosan vállalja azt, hogy igen, az Isten, a Jézus Krisztust akarom követni. És ő megsegít abban a követésben, hogy az sikerüljön is.
A 2000-es év küszöbén nem szorul-e egy-két nagyon régi dolog leporolásra? Biztos. Életmódjukat illetően, elveiket, napirendjüket?
Biztos, hogy sok minden. Hát egyrészt a napirend sokkal kötetlenebb már is, mint ahogy korábban volt, de azért a munka, az ima és a munka azok felváltva benne vannak a napirendben. A leporolás megtörtént tulajdonképpen 60-as években a II. Vatikáni zsinaton, csak a szerzetesek ezt nem vitték mindjárt ki az életbe, és a magyar szerzetesek meg pláne csak mostanában ismerkednek azokkal a gondolatokkal. Hát ez elsősorban jelentette a ruháknak az egyszerűsödését a korábbiakhoz képest, de ugyanakkor az emberközpontuságot, elkötelezedni a szegények mellett, értük élni, értük dolgozni, elsősorban. És hát szegények mindig lesznek veletek, mondta már az Úr Jézus is, mert tényleg van olyan, aki saját hibáján kívül is elszegényedik. De ha még egy romboló tendenciában él, mint amiben ma mi élünk, akkor még több a szegény. Az ember van olyan balga, hogy elrontja az életét, és akkor számára a nyomorból nehéz fölkapaszkodni.
Nagyon köszönöm a szavait.
Kérem szépen, én is köszönöm.
Kálmán Orsolya szólt a generációváltás gondjairól. Íme néhány új hajtás a magyarországi szerzetes rendek fáján.
5 fiatal, irgalmas rendi nővérjelölttel, és félig meddig nővérrel beszélgetek, és azt hiszem nem kell eljátszanom, hogy zavarban vagyok, mert tényleg zavarban vagyok. Fiatalok, derűsek, szépek, mosolygósak, és akkor az embernek jön az első kérdése, hogy mi készítette magukat arra ebben a különleges korban, amiben élünk, hogy egy életre szóló elkötelezettséggel meghatározzák talán haláluk pillanatáig is azt, hogy mivel peregel az életük.
Hát a hivatásról elég nehéz szólni.
Általában mi úgy gondoljuk, hogy vagy valami nagy csalódás, vagy valami sok, vagy valami megrendítő élmény az, ami kivált egy ilyen döntést ilyen fiatalon. Hány évesen határozta el, hogy nővér lesz?
17 évesen döntöttem el, hogy idejövök.
Hogy tud az ember 17 évesen egy ilyen súlyos döntést hozni? Mi váltotta ki?
Fiatalkorom óta jártam templomba, először szüleim kényszerítésére, később már magam. Szerettem, és 8. koromban, 15 éves koromban eldöntöttem, hogy nem fogok férjhez menni.
Csalódás?
Nem.
hanem...
Más utat nem láttam, ami engem boldoggá tehet, csak a Jóisten.
Magánál?
Ezt nem lehet így megmagyarázni, hogy mi is volt ez, egy hívás.
Hogy volt ez a maga életében?
Én szexárdról jöttem. 3 évig a szexárdi tanítóképző főiskolán egy ilyen hitoktatói szakon voltam. Nagyon sokat gondolkoztam ezen a hivatáson.
Mondja, hogy 3. éves tanítóképzés volt. Próbálom összeadni a 18 évhez a 3-at, és nem nehéz rájönni, hogy kb. 21 évesen hoztam meg ezt a döntést.
Nem, 28 évesen hoztam meg a döntést.
Akkor valahol tévedtem. Mondja, nem úgy látja, hogy ez a mai kor mindenféle olyan hatást produkál, ami ellene beszél egy ilyen döntésnek. Amit ismert, az nyilván a magát körülvevő szexárdi világ, a 16 féle tévéműsorról, a diszkóprogramokkal, a társas összejövetelekkel, a balhékkal, a Buli Van című ifjúsági programokkal, ezt ismerte, és ez nem elégítette ki?
Valahol Isten irányítja, bárhol lehet az ember, rátalálhat Istenre.
Egy ilyen szép arcú, szép szemű lányjal beszélgetsz, az emberben óhatatlan az, hogy ó Istenem, elzárta magát azoktól a lehetséges boldogságoktól, amik éppen a fiatalságából fakadnak, éppen a pártalálás öröméből. Volt ilyen jellegű élményanyaga, amit eltolt magától?
Én úgy érzem, hogy nem toltam el magamtól semmit.
Jól értjük egymást? Nem volt soha szerelmes?
De voltam szerelmes.
És ezzel együtt?
Ezzel együtt, igen, úgy érzem, hogy teljes az élet az embernek itt.
Szülei mit szóltak ehhez a döntéshez?
Elfogadták.
Testvérei?
Nincsenek testvéreim.
Hú, ha én a maga édesapja, édesanyja vagyok, akkor majdnem, hogy megsíratom a lányomat, aki kiszakad a családból és bevonul egy ilyen intézetbe. Úgy tudom, itt nagyon szigorúak a szabályok. Hallottam az idősebb nővérektől, hogy egy korszak olyan is volt, amikor nem volt szabad hazamenni.
De hát most haza szabad menni. Nincsen ilyen, hogy nem szabad hazamenni. Még jelöltként haza szabad menni.
És majd, ha bekötik a fejét a szószoros érzelmében?
Akkor is lehet az ember szabad, szóval az nem jelent semmit, amiért be van kötve a feje.
Mert itt, akik ülnek, azok között már kettőnek be van kötve a feje. Én most már több napja kutatom ennek a lelkiségnek a rúgóit, és keresem azokat az örömforrásokat, amik egy ilyen zárdai életben adódhatnak. Az irgalmas nővérek rendje a legnehezebbre vállalkozik, az elesettek, a betegek, a szegények is tápolására. Tudják, hogy erre vállalkoztak?
Igen.
Ha én arra gondolok, hogy maga tehetetlen öregek körül kell ténykedni, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez egy 17 éves lánynak milyen örömet ad?
Egy jó érzést ad az embernek, hogy embertársán segíteni tud.
A betegben Jézus Krisztust láthatom, őt szolgálhatom.
Hát meglepő, amit mondani fogok, de úgy kezdtem bele, hogy még 17 évesen egy halottat fogtam a kezembe, és a kezem között halt meg. De egyben megtapasztaltam azt a csodálatos rejtét, amit végül is az ember egyszer meg kell tapasztalnia, hogy az az élet értelme, hogy szeressek, hogy adjak, és utána boldogan menjek el az örökké valóságba.
És a másik oldala nem is érdekli, hogy magát is szeressék?
Hát engem nagyon szeretnek. Amióta bejöttem, talán nagyobb szeretetet nem is kaptam, mint amit ebben megkapok.
A volt osztálytársai, évfolyamtársai?
Megvan a velük való kapcsolatomban is, hogy amikor érzem, hogy nekik szükségek van rám, akkor ott vagyok és vagyok, ha nem, akkor nem. Ez így volt, amikor még kint voltam. És amikor bejöttem, hogyha valami problémájuk van akár melyiknek, akkor jön minden héten 2 levél, és hogyha nincs semmi probléma, akkor húsvétre, karácsonyra és ünnepekkor jön egy képes lap, hogy üdvözöllek.
Ezek lányok?
De fiúktól is jönnek.
A fiúk ezek hajdani barátok voltak?
Is.
Élő beszélgetésben nem meredtek magára, hogy mit csináltál?
Hát volt. Faluban, amikor még el akartam jönni, és megtudták, hát nem kell a faluról elmondani azt, hogy milyen hamar elterjed a hír, akkor jöttek olyan emberek föl, akik te hülye, mit csinálsz. Amikor megmondtam neki, hogy akarom, és így akarom, akkor el volt fogadva.
Azóta nem volt olyan pillanat, amikor ezt mondta, hogy azért mostani fejemmel másképp döntenék?
Minél több időt töltök itt, annál jobban érzem magam. És nem akarok sehova sem menni, én irgalmas nővére akarok lenni.
A világ lehet, hogy csodabogaraknak néz minket. Eszünkbe juthat olyankor, hogy addig, amíg nem tudtuk meghozni a döntést, mi is nehéznek találtuk. De Jóisten kegyelme, Jóisten hívása az, ami, ha megérinti az embert, akkor nem tud mást tenni, mint hogy elinduljon.
Nézek itt körül a társalgóban, és nem látok tévét. Tudatosan nincs?
Van tévé a házban, van rá lehetőség, hogy nézzük.
Nézik?
Én nagyon ritkán.
Mi elsősorban a híreket nézzük, mert azt hiszem, hogy abból tudunk valamit meríteni, ami az életünkhez szükséges, hogy lássuk körülbelül, hogy mi történik kint a világban, hogy mi történik az afrikai államokban, hogy ott mi van.
Én azért jöttem ide, hogy megtudjam, hogy itt mi van, és lepattog az összes kérdésem a maguk zárt, nem is tudom milyen összekacsintós szükszavúságán, hiszen ha azt mondom, hogy maguk mindannyian fiatal lányok, és lepereg magukról a fiatal lányság összes adódó életöröme, egy jó ruha, egy jó smink, egy jó buli, egy bál hangulata, egy fiúval eltöltött dunaparti séta.
Nem tudom, hogy mi a kérdés most.
A kérdés az, hogy mondanak le erről. Ismerik az értékeit, tudják, hogy miről mondanak le, vagy eleve kizárják az életükből?
Tehát ez egy nagyobb érték, egy sokkal több, mint az a dunaparti séta egy fiúval.
Én sem vagyok csodabogár, aki nem lett volna szerelmes, de a Jóisten mindig megadta azt a kegyelmet, hogy meg tudjam tenni azt a lépést, amire engem hívott.
Akkor ez áldozat?
Nem. Nem, mert ha szeretem, akkor nem áldozat. Ha viszont nem szeretném, hogy akkor nem döntnék ide.
Vannak olyan pillanatok, amikor az ember megfárad a saját döntéséhez való hűségben?
Bár milyen életformában él az ember, nehézségek adódnak, ahol újra ki kell mondani az igent a házastársaknak, és azért van lehet talán annyi válás, mert elfelejtik, hogy újra és újra minden nap ki kell mondani az igent. Nekem is minden nap meg kell köszönnöm a Jóistennek a hivatásomat, és kérni a kegyelmet, hogy adja meg a hűség kegyelmét. Adja meg, hogy teljes szívvel és tiszta örömmel tudjam őt szolgálni.
Mit mondjak? Egy kicsit borzongva mondom azt, hogy csodálom magukat, és kívánok erőt, hogy megtalálják így is a személyes élet boldogságát.
Köszönöm. Elhangzott névjegy. Kálmán Orsolyával, a magyarországi rendőrfőnöknök konferenciájának elnökével Hegy Imre beszélgetett, szerkesztette Kovalik Márta. A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallja. József Attila verseit Balai Péter, Galgó Balázs, Kaszás Gergő és Jordán Tamás olvassa fel.
Isten! Mikor a villamos csilingel, vagy ha a kedves kenyeret szel, s elvál a kenyér a karajtól, az Isten megjelenik akkor. Őt én már igen sokszor láttam, fáradtan feküdtem az ágyban, ő jött, s megláttam szemlehunytan, éppen amikor elaludtam. Egyszer borotvát vizsgálgatva, ujjamat végighúztam rajta. Nagy hideg támadt, nehéz, folytott, még a csontom is megborzongott. Gondolatban tán nem is hittem, de mikor egy nagy zsákot vittem, s ledobva ráültem a zsákra, A testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben.
Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott én fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő jóba gurítja. Ha hideg a föld leheverni, a napot nagy felhőkbe rejti, és meg-meg ráncigálja fürtünk, úgy mondja meg, hogy le ne üljünk. Ő soha se gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre. Nem tolakszik, és nem verekszik, ha alszunk, csöndesen lefekszik. Hogyha a jóság csak bút hozhat, akkor megenged minden rosszat. S ha velünk mégis találkozik, Isten sohasem csodálkozik.
Istenem, én nagyon szeretlek. Én szíve lennék a szívednek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném. Szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A székre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha tanár lennél, én ügyelnék, hogy megtanulják jól a leckét. S odahaza a sok tanítvány dolgozatát is kijavítnám. Nem zavarnálak ennél annál. Tudnám én jól, mire mit adnál. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék. Te az én szívemet elkérnéd, s én hosszan sok szépet mesélnék.
Én már fiatal ember lettem. A boltba a gyerek megy helyettem. De ha néki valami kéne, a boltba én futnék el érte. Fütyörészve a szép időben, esernyő nélkül az esőben, a kocsi úton lenszaladnék, magamra kabátot se kapnék. De az autót frissen fürgén, ha nem is töfföl, kikerülném, hisz ha valahogy elgázolna, hiába mentem én a boltba. Megválogatnám a portékát, ahhoz mennék ki olcsóbbért ád, s mielőtt akármit elhoznék, hosszan, sokáig alkudoznék. Aztán, hogy néki odaadnám, jó kedvét meglátnám az arcán. Szeme csillogna, megköszönné, más nem is küldne boltba többé.
József Attila verseit Vallai Péter, Galkó Balázs, Kaszás Gergő és Jordán Tamás olvasta fel. Szerkesztette Szevényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A felvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Cserhalmi György olvassa fel. Bukj föl az árból.
Ijesz meg engem, Istenem. Szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom. Nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap, oly lángot lobbantottam. Vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad. Csapja kezemre, menj köveddel. és verje bosszút vagy kegyet belém. A bűntelenség vétek, hisz, hogy így ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad habzónyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már minden merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folyton vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, emberarcú. A hiányoddal.
József Attila Bukj föl az árból című versét Cserhalmi György olvasta fel. Szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A felvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.